Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Cápák nem tekintik prédának az embert. Legtöbbször, legalábbis a kutatók azt feltételezik, hogy arról van szó, hogy összetéveszti egy zsákmány állattal az embert a cápa.
Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
Üdvözöljük a hallgatókat, ez itt újra a Zöldövezet adása. Itt a nyári szünet közepén találkozunk újra a 30 fokos melegbe a hetekig tartó csapadék után. És hát itt az időjárás is indokolja az első témánkat, ugyanis hivatalosan is elkezdődött az El Niño jelenség. Ugye erről már korábbi adásokban is beszélgettünk, ez lényegében egy természetes éghajlati jelenség, ami nagyjából 2 és 7 év között, hát nem szabályos periódusokban ismétlődik. Az elmúlt években a La Niña jelenség uralta a Földet, ami lényegében az emberi káros tevékenységet kicsit visszafogta. Viszont az El Niño-val most megjelenik a felerősítő hatás, ugyanis így a klímaváltozásba, hogy egyre jobban belemegyünk, az elkövetkezendő években egyre melegebbek lesznek. Bihari Dani kollégánk egyébként néhány héttel ezelőtt írt is erről egy nagyon jó összefoglalót, amelyben Molnár Lászlóval beszélgetett ennek a témának a kapcsán, amiről hát kiderült, hogy Magyarországra is igen erős hatása lesz. Meleg áramlat éri majd el hazánkat így a nyár folyamán, és az augusztusi hónapok pedig hát valószínűleg igen csapadékosak és viharosak lesznek. Mit lehet tudni erről a jelenségről, és mi az, amit konkrétan érzékelni fogunk belőle?
Hát amit érdemes tudni, hogy bizonyos vonásaival kapcsolatban, meg hatásaival kapcsolatban a kutatók is találgatnak még. Ami úgy nagy általánosságban elmondható, hogy az El Niño időszakokban a tél alatt, például az Egyesült Államok déli részén ott nedvesebb körülmények uralkodnak, míg északon melegebb és szárazabb, illetve a csendes-óceáni partvidékre is hat az El Niño. Összességében, ha az egész képet nézzük, ahogy te is mondtad, az El Niño-nak egy ilyen melegítő hatása van globális szempontból, ami mondjuk a klímaváltozással kombinálva nem feltétlenül egy jó hír. És igen, néhány adással ezelőtt arról beszélgettünk, hogy véget ért a La Niña, ami mondjuk felfogható az El Niño párjaként, és június 8-án a NOAA, az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal az bejelentette, hogy elkezdődött az El Niño időszaka, ami azt fogja jelenteni, hogy az elkövetkező periódusban valószínűleg hőmérsékleti rekordok fognak megdőlni. Amit te is kihangsúlyoztál, és szerintem mindenképp fontos elmondani, hogy ugye ez egy természetes jelenség, tehát erre nagyon sok adat van, hogy ez a múltban is lezajlott. A működését ezt nem teljesen értik, és egy kis ilyen kuriózum, hogy a napokban olvastam egy kutatásról, hogy a mai Peru területén létezett a Chimú kultúra, és hogy az kiépített egy elég komoly 10 kilométer hosszú falrendszert, és hogy állítólag ezt azért hozhatták létre, hogy némiképp ellensúlyozzák az El Niño hatásait, felfogja esetleg a El Niño által szállított port. Úgyhogy ez abszolút együtt él az emberiség ezzel a jelenséggel nagyon hosszú ideje.
Ugye arról is lehet hallani a meteorológusoktól, hogy ez nem is feltétlenül még idén fog lecsapódni nagyon erősen, hanem a jövő évben, 2024-ben ugyanis, amire számítanak egy ilyen 1,5-1,7 Celsius fokos emelkedés az átlaghoz képest, ami hát azért már túl van a másfél fokos melegedésen, amit ugye meghatároztunk. Természetesen már többször elmondtuk egyébként az adásban, hogy a másfél fok az sajnos nem lesz betartható, és már az elkövetkezendő években látni fogjuk ennek a hatását. Viszont az El Niño kapcsán még arra térnék vissza egy kicsit, hogy szerintem nagyon érdekes, hogy nagyon nem mindegy periódustól függően, hogy milyen hatása van ennek. Ugye az előző ciklus, ami azt hiszem 2018-19-ben volt, ennek nem volt olyan drasztikus hatása, viszont az egyel az előttinek viszont elég pusztító hatásokat okozott.
Igen, ebből is látszik, hogy azért még nagyon-nagyon sokat kell erről tanulniuk a kutatóknak, elég sok a kérdője. Nyilván nagy általánosságokat el lehet mondani, és a mostani ciklus kapcsán is nagyon-nagyon sok szó esett arról, hogy itt számíthatunk most globális hőmérsékleti csúcsokra. Meglátjuk, mit hoz a következő év.
Hát a jeleit már látni ennek lényegében, ugyanis megsemmisült a világ legnagyobb jéghegye, ami Budapestnél körülbelül 5-ször nagyobb volt. Ez az A76A jelzésű jégtömbdarab volt, ami már egyébként is levált egy nagyobb jégtömbről. Ugye erről 2021 májusában számoltunk be, és utána ez több kisebb darabra esett, de hát a kisebb darab az ilyen szempontból elég szubjektív, lévén, hogy Budapestnél is nagyobb méretű darabokról beszélünk, és ami szintén a napokban jelent meg hír, hogy a Himalája olvadása, vagyis az ott lévő gleccserek olvadása sokkal súlyosabb mértékben emelkedik, mint ahogy arra számítottak. Ugye itt a mostani periódust, ez 2011-től 2020-ig nézték, és az előző évtizedhez képest itt egy 65%-os gyorsulást figyeltek meg a kutatók, ami hát kifejezetten problémás, ugyanis a Himalája az tulajdonképpen a csakrája ilyen szempontból, főleg az ázsiai féltekének, de hát hatással van az egész világra. Ugye itt a legnagyobb folyórendszereken keresztül, a legnagyobb folyórendszerek közül 10-et például ez lát el vízzel, és hát a környezetben élőknek is az ivóvizét és nagyon hasonló megélhetését például ez szolgáltatja.
Igen, és egyébként hasonló aggályok, azok gyakorlatilag minden magas hegység kapcsán felmerülnek, kezdve az Alpoktól, mondjuk az Andokig, ott ugye azok a helyi gleccserek, meg hótömegek, azok elég fontos folyókat, folyamokat táplálnak. Egy nagyon picit visszatérnénk még itt a jéghegy kérdéshez, amit szerintem itt is fontos elmondani, hogy ugye ezek a jéghegyleválások, ezek alapvetően természetesek. Ezt egyébként szakszóval borjadzásnak hívják, amikor leválik egy jégdarab, és ezek ugye nem a szárazföld felett lévő, vagy a selfjegek által védett területeken lévő gleccserekről válnak le, hanem ugye ez az óceánra benyúló jéglapokról, amiket selfjegeknek vagy jégselfeknek hívnak. Hát ami kérdés, hogy esetleg ugye a klímaváltozás felgyorsítja ezeket a borjadzásokat, és ugye ami ismerjük a gyerekkorunkból a kísérletet, hogy egy jégkockát beleteszünk egy pohár vízbe, elolvad, akkor ugye a minden vízbe mártott test alapján ugye nem emelkedik meg a tengerszint. Ez ugye ezeknél a jéghegyeknél is elmondható. Ami itt problémás, hogy felgyorsul ez a borjadzási folyamat, a selfjegek egyre jobban feltöredeznek, és emiatt a szárazföld felett elterülő gleccserek is könnyebben tudnak, vagy gyorsabban tudnak olvadni, ami viszont ugye már megemeli a tengerszintet, hiszen ezek a gleccserek, ezek a szárazföldi talapzatra fekszenek rá. A másik probléma, hogy leválnak ezek a jégdarabok, és emiatt a sötétebb tenger az ugye már nem lesz fedett, tehát több hőt tud elnyelni.
Ugye itt látni a klímaváltozásnak ilyen szempontból a kettőségét, hogy a tengerszint az például folyamatosan emelkedik, míg a szárazföldeken azt tapasztaljuk, hogy folyamatos szárazság, ivóvíz hiány pusztít. Ugye ezt Európában is most elég sok helyen látni, főleg Spanyolországot, így déli országként nagyon erősen érinti ez a válság. Viszont ugye ez is emberi tevékenységből következik, viszont volt nem régiben egy olyan emberi tevékenység, ami ennél sokkal magasabb léptéket ölthet ilyen szempontból helyi szinten. Ugye itt az ukrajnai gátrobbantásra gondolunk. Ugye ennek még mindig nem tisztázott, hogy ez pontosan melyik oldal követte el, hogyan zajlott ez az egész, erről viszonylag keveset tudni, viszont a hatásairól elég sokat, ugye több tízezer embert érint a maga az árvíz, ami ezzel jár. És hát ugye fontos még megjegyezni, hogy a zaporizsai erőműnek például ez adja a hűtővizét. A Balatonnak a 9-szereséről beszélünk víztömeg szintjén. úgyhogy ez elég komoly problémát jelenthet, például az atombiztonság terén is, és ami szintén kiemelt probléma, hogy ez a víztározó ugye a Krímnek az ellátását is nagyban befolyásolja. Ugye amikor 2014-ben az oroszok bevonultak a Krím-félszigetre, akkor ott az ukránok később felépítettek egy ilyen gátrendszert lényegébe, amivel el tudják zárni az ottani ivóvíznek a folyását, viszont ezt most a hódítások után visszaállították az oroszok. Így most egy újabb krízis következik ezzel.
Szerintem erről is beszélgettünk már adásokban. Ugye itt az ukrajnai háború kapcsán az eléggé kidomborodik, hogy a környezet is tud fegyver lenni. Ugye arról a háború kezdeti szakaszában nagyon sok szakértő beszélt, hogy a megszállt atomlétesítményeket, például akkor még ugye Csernobil is orosz megszállása volt, hogy ezeket gyakorlatilag fegyverként használja fel Oroszország, gyakorlatilag túlszulejti ezeket a létesítményeket, és ugyanez a helyzet szerintem ezzel a gátrobbantással is, most, ahogy te is mondtad, ugye ez még nem teljesen letisztázott, hogy pontosan mi történt, de egészen biztos, hogy a mindkét fél egyébként az ukránok is próbálják a környezetet használni. És ennek egyébként nagyon-nagyon súlyos következményei vannak, és nem feltétlenül csak lokális szinten. Az, hogy mondjuk egy nagyvárost lebombáznak, az óriási légszennyezést tud például okozni, arról nem is beszélve, hogy mondjuk abban a nagyvárosban milyen ipari meg katonai létesítmények vannak, és mondjuk adott esetben, ha épp olyanok az időjárási viszonyok, akkor ez a szennyező részecskékből álló felhő, ez egészen messzire el tud jutni. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mondjuk mi történik, hogyha egy ukrán atomerőműnél történik hasonló.
Hát és akkor még pozitív hozzáállása, hogyha azt is nézzük, hogy egyszer vége lesz ennek a háborúnak, akkor a helyreállítás is eszméletlen kibocsátással fog járni. Ugye itt komplett városok szűntek meg létezni, szinte a földdel váltak egyenlővé, ezeket idővel újra kell majd építeni. Nyilván az is kérdés még így a háború dúlása közepette, hogy milyen pénzekből fogják ezeket finanszírozni, ugyanis ez is egy nagy kérdés. Viszont Magyarországra ilyen szempontból mind a kétféle hatás érvényesülhet ebben az elkövetkezendő években, gondolok itt arra, hogy az ukrajnai háború is nagyon-nagyon közel van hozzánk, így például az ott keletkező káros anyagok akár Magyarországon is pusztítást okozhatnak, és ugye a klímaváltozás, ami pedig hát nem csak a dél-európai országokat érinti, hanem bizony az elmúlt években láttuk, hogy a magyar termelésben is komoly fennakadásokat tud okozni, és még a vízellátásban is. És akkor szerintem térjünk át a mai adásnak a fő témájára. Ugye rengetegszer említettük már azt is, hogy a cápáktól igazából nem kell annyira tartani, ugyanis statisztikailag elhanyagolható az, hogy milyen veszélyt jelentenek az emberekre, ez leginkább a popkultúra fújta így föl a cápa kérdést, és az elmúlt hónapokban viszont több olyan esetet is látni, amikor az ember-állat konfliktus már nem csak a szárazföldön, hanem a vízen is dúl. Hát a legeklatánsabb példa talán az, hogy az elmúlt hónapban ugye Egyiptomban történt egy halálos eset, amikor is egy cápa egy vízben úszó orosz férfit megtámadott, és ugye ennek halálos végkimenetele lett, a cápát később elfogták, és hát a helyiek valami brutális kegyetlenséggel végeztek a cápával. Ugye ez nem összekeverendő a feröeri esetekkel, amikor például hagyomány útján terjed a delfinek megölése, itt viszont kifejezetten egy ilyen visszavágás volt a célja az embereknek.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy még például 2022-ben az adatok alapján 57 kiprovokálatlan cápatámadás történt, addig az ipari halászat révén tömegesen pusztulnak ugye a cápák. Nem is feltétlenül azért, mert mellékfogásként kerülnek a hálóba, hanem nagyon sokszor célzottan ugye cápahúszonyleves például az sok országban egy igazi finomság. Itt szerintem beszéljünk egy kicsit arra, hogy mi ez a provokált, meg kiprovokálatlan, mert erről sok szó esik, de hogy szerintem annyira nem egyértelmű talán. Provokáltról akkor beszélünk, hogyha az ember megpróbál kontaktot teremteni ugye a cápával, kiprovokálatlan akkor, amikor látszólag a semmiből történik. Általánosságban elmondható, hogy a cápák nem tekintik prédának az embert, legtöbbször, legalábbis a kutatók azt feltételezik, hogy arról van szó, hogy összetéveszti egy zsákmány állattal az embert a cápa. Itt ugye az egyiptomi esetnél egy tigris cápa támadt az emberre, ez egy elég gyakran támadó faj, már a esetek között, tehát ugye néhány tucat támadásról beszélünk összesen. A fehér cápa még egyébként, ami ilyen elég gyakori, meg a bika cápa. És tényleg, ha azt nézzük, hogy mondjuk kutyatámadásban hány ember hal meg egy évben, sok százszorosa az arány egyébként. És nyilván itt hozzá kell tenni, hogy igen, persze, mivel hogy a kutyák mellettünk élnek, a közvetlen környezetünkben nagyobb esély van arra, hogy megtörténjen egy támadás, de ez a tavalyi 57, ez rendkívül alacsony. Előtte valamivel alacsonyabb volt még, itt a Covid alatt valószínűleg lecsökkent a strandlátogatók száma, és emiatt visszaesett a szám. Úgy az elmúlt 10 évben, jól emlékszem, ilyen 70-80 közötti az átlag, szóval ahhoz képest ez a tavalyi, ez kifejezetten alacsony volt.
Viszont kérdés számomra, hogy hatással lehet-e például az, hogy a cápáknak, a prédaállatainak a száma csökken a tengervizekben, sokkal éhesebbek lesznek ezek az állatok, és az is ugye friss hír, hogy David Attenborough-ék stábját is megtámadta az Our Planet második évadának forgatása közben egy cápa, és hát a stáb arról számolt be, hogy többször is megtámadták a gumicsónakjukat, viszont kifejezetten éhesnek tűntek ezek az állatok, és lehet, hogy nem jó kedvükből, és nem tudom, kettelésből támadják az embereket, hanem tényleg olyan helyzet lehet egyes helyeken, hogy már ez az egyetlen mód.
Igen, ez könnyedén elképzelhető. Ugye, ha már a halászatról beszéltünk, az nagyon sok fajnál látható, hogyha a halászat miatt mondjuk eltűnik egy zsákmányállat, akkor az arra vadászó ragadozók, azok mondjuk elhagyják az adott területet. Tehát nyilván ez most messze menő következtetés, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de könnyedén elképzelhető, hogy igen, itt valóban élelemhiánya által meggyötört cápákról volt szó. Egyébként Attenborough, mint megtudtam, nem volt ott a csónakban épp a támadásnál, operatőrök voltak, Hawaii-nál próbáltak ilyen víz alatti felvételeket készíteni a cápákról, de végül ugye meghiúsult ez.
És hát ugye nem csak a prédaállatoknak a hiánya okozhat problémákat a vizekben, hanem például, ahogy ezt a nemrégiben történt texasi több tízezer haltetem sodródott partra lényegében Texasnál, ami hát ugye meg arra mutat rá, hogy a víz oxigén szintje is komoly probléma lehet. Itt azt tudni egyébként már, hogy mi vezetett ehhez konkrétan, ehhez a tömeges halálozáshoz?
Hát ha nagyon röviden akarjuk mondani, akkor a meleg. Ugye elmondható, hogy minél melegebb az óceán víz, annál kevesebb oldott oxigén lesz benne. Hogy itt konkrétan milyen folyamat volt, annak nem olvastam utána különösebben. Amit itt érdekességnek behoznék, hogy Amerikában főleg, de a világ más régióiban is előfordul, hogy algavirágzások okoznak oxigénhiányos állapotot, és algavirágzások jellemzően ilyen melegebb időszakokban indulnak be. És például ez is egy olyan tényező következmény, amiről a kutatók nagyon régóta beszélnek, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban fognak ilyen tömeges algavirágzások elindulni, ami a egy-egy élő közösségre nagyon súlyos hatást tud gyakorolni, a legkisebbtől a legnagyobb állatok tudnak pusztulni az oxigénhiány miatt, és egyébként még hogyha toxikus is az adott alga, akkor például a fürdőzőknek is, ha nem is halál, de mindenképp kellemetlenséget tudnak okozni.
Hát igen, itt jelezték is a hatóságok, például ennél a texasi esetnél, hogy a strandolók sem menjenek arra a területre, amíg meg nem tisztítják ezeket a felületeket. És hát amit még érdemes kiemelni ebből talán, hogy ez egy kifejezett heringfélét érintett nagy számban, ez a tömeges pusztulás, amit egyébként gyakran csalihalként használnak. Viszont látni azt is, hogy az állatok valamennyire megpróbálnak alkalmazkodni az ember jelentette fenyegetésekhez, és hát az elmúlt időszakban valami elképesztő mennyiségű karcárnyú delfin támadás történt ugye hajók ellen, hogyha jól emlékszem, ez már több százas nagyságrend idén, és mit lehet tudni arról a konkrét esetekről, amik mostanában történnek? Ugye itt sokszor hallani olyat, hogy például a hajóknak az irányító lapátját tépik le, és volt olyan is, hogy több hajót is elsüllyesztettek.
Igen, itt ez a jelenség, ez 2020 nyara óta tart, vagy akkor kezdték legalábbis jelenteni és megfigyelni dolgot, mert több mint 500 fölött van a támadások száma, és Gibraltár környékéről beszélünk. És hát igazából a szakértők is találgatnak egyelőre, hogy mi lehet ennek az oka. Az biztos, hogy a karcsárnyú delfinek rendkívül intelligens állatok, ugye ez nagy általánosságban a cetfélékről is elmondható, csúcsragadozókról van szó, ennek ellenére mondjuk a hajóforgalom őket is rendkívül fenyegeti, ugye bálnáknál szoktuk általában elmondani, hogy partra sorolódik egy tetem, és egy óriási sérülés van rajta, gyanús, hogy egy hajóval ütközött. Ez a karcárnyúakra is igaz, és van egy ilyen elmélet, hogy esetleg ez egyfajta bosszú hadjárat lenne a csónakok és hajók ellen. Ugye elefántoknál az már egy elég jól dokumentált jelenség, hogy a generációkon át adják egymásnak a tudást arról, hogy az embertől félni kell, meg gyűlölni kell az embert. Már évszázadok óta elképesztő mértékben vadászák az elefántokat, és elő-elő fordul, hogy egy bika mondjuk megvadul és feldúl egy egész települést. Ez az egyik magyarázat, hogy ez áll a háttérben. Egy másik elmélet az az, hogy valójában kíváncsiak ezek az állatok. És ez is jól dokumentált dolog a karcárnyúaknál, hogy játékosak, szeretnek új dolgokat kipróbálni, és hogy egyszerűen vonza őket a hajó, és oda mennek, és megnéznek, és megbontják egy kicsit, aminek nyilván a tulajdonos nem annyira örül, de az biztos, hogy a karcárnyúak alapvetően az embert azt nem tekintik prédának, meg ellenségnek. Természetben én nem is nagyon tudok támadásról, akváriumokban, meg ilyen helyeken előfordult, de természetes környezetükben nem tudok ilyenről.
És fordítva, mit lehet erről tudni például az illegális halászatnak, például mennyire vannak kitéve a karcárnyú delfinek?
Amennyire tudom, nagyon minimálisan érinti őket, tehát egyrészt azért ezt bycatchként, tehát ilyen járulékos fogásként azért egy karcárnyút nem könnyű kiemelni, és ugye alapvetően a bálnavadászat, meg cetvadászat, meg delfinvadászat az a kisebb testű, meg kevésbé veszélyes állatokat érinti. Ugye itt a feröeri bálnavadászatot, ha néhány perccel ezelőtt szóba hoztad, ott például gömbölyű fejű delfinek főleg a célpontok. Úgyhogy amire itt gondolni lehet az elsősorban inkább az, hogy tényleg ilyen ütközések, vagy nem tudom, elrémülnek esetleg az állatok az emberektől, ilyesmit tudok elképzelni.
Nem tudom, mennyire találkoztál vele egyébként, nekem most nagyon sok ilyen posztot dob fel egyébként a social media, hogy látni, hogy például, hogy a hatóságok nem akarják igazán szabályozni a jaktok számát, úgyhogy a karcárnyú delfieknek a saját kezükbe kell venni az irányítást, és így próbálják kinyomni a területükről például a milliárdosokat.
És hát akkor egyébként abból a szempontból lehet benne valami, hogy tényleg nagyon zavaróak tudnak lenni a hajók meg a csónakok. Szóval például egyébként, ha már cápákat hozzuk ide, hogy Dél-Afrika partjainál azt néhány éve megfigyelték, hogyha megérkeznek a karcárnyúak, akkor a fehér cápák azok eltűnnek a környékről. Szóval tényleg benne van, hogyha jön valami vetétás, akkor azt a karcárnyúak megpróbálják valahogy kiszorítani. Nyilván mondhatjuk, hogy spekuláció, de akár ez is lehet egy forgatókönyv.
És hogy egy kicsit pozitívabb hangvétellel zárjuk itt az adást. Nemrégiben az olasz Pó folyóban fogtak ki egy gigantikus halat, ami hát a legjobb eslések szerint is egy magyar rekordot döntött meg. Ugye itt egy 285 cm-es harcsáról van szó, és a magyar rekordot döntött meg ezzel, ami Zsédei Attila nevéhez kötődik.
Ugye Zsédei Attila esetében rendes mérés volt, tehát ott tudjuk, hogy ő 245 cm-es harcsát fogott ki. Ezt nagyon úgy tűnik, hogy sikerült megdöntenie Alessandro Biancardi nevű olasz profi horgásznak. Ő viszont tömeget azt nem mért, úgyhogy a tömegrekordot azt hivatalosan nem fogja megdönteni, de hát a becslések alapján tömegben is nyilván felülmúlt a magyar horgásznak a fogását. Zsédei Attila egyébként szintén a Póból fogott ki annó egy európai harcsát. Bár ez ugye egyrészt egy tök érdekes hír, de én alapvetően nem ezért választottam ki, hanem azért, mert az európai harcsa az egyébként Olaszországban egy invazív faj, és a jogszabályok szerint egyébként nem lett volna szabad visszaengedni, szóval mondhatjuk azt, hogy itt az olasz horgász az hibát követett el. Ugye azt erről is nagyon-nagyon sokat beszéltünk az adások alatt, hogy egy-egy invazív faj az mekkora problémát tud okozni a helyi ökoszisztémának. Ugye itt a európai harcsa az köztudottan egy óriásira meg tud nőni, és rengeteget táplálkozik, pusztítja ugye a helyi őshonos halállományt, úgyhogy egyébként ez Olaszországban egy elég problémás faj.
Hát akkor magyar rekordtól el kell köszönnünk, és most így az adásnak is a végére értünk. Reméljük, hogy tetszett, és tartsatok velünk a következő adásban is.